kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Numán Kurtulmust, a török nagy nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Magyarország érdekelt az EU bővítésében, és ez mindenekelőtt vonatkozik Törökország jövőbeni uniós tagságára is, hangsúlyozta Kövér László az országgyűlés elnöke, miután a parlamentben fogadta a török házelnököt. Numan Kurtulmussal folytatott tárgyalását követően úgy értékelt, az Európai Uniónak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU tagságra, akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó. Öt névtelenül nyilatkozó diplomata azt állította a Politico brüsszeli újságnak, hogy António Costa egyszerűsíteni a potenciális új tagok felvételi folyamatát, és ezzel valamelyest feloldaná az Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzetet. Alap szerint az Európai Tanács elnökének célja, hogy megkerüljék az Ukrajna uniós tagságát ellenző magyar kormányt. Magyarország a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezetett be ukrán hírportálok ellen, így azok itt már nem elérhetőek, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Gulyás Gergely, Magyarország válasz az ukrán cenzúrára kezdetű bejegyzésében azt írta, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi, köztük magyar internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagolként és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Létrejött a megállapodás, amelynek alapján magyar cégek világszínvonalú technológiákat felhasználva közel 4 millió embert láthatnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában a Viktória tó környékén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dar-es Salaamban. Szijjártó Péter a tanzániai kollégájával közös értekezletén arról számolt be, a beruházás összege 55 millió dollár lesz, amelyet kötött segélyhitelprogram keretében finanszíroznak, és erről hamarosan szerződést írnak alá a tanzániai kormánnyal. Az egyik legfontosabb kihívásnak nevezte jelenleg Afrikában az ivóvízellátás biztosítását a gyorsan növekvő népesség számára. Arra is kitért, hogy Tanzánia már 9 éve vesz részt a magyarországi ösztöndíjprogramban. Magyarország a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dar-es Salaamban, jelentette be Szijjártó Péter. Kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban 34 évvel ezelőtt működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, fogalmazott, hozzátéve, hogy Tanzánia ugyanis a 6000 kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere hazánknak. A minimálbér 2 számjegyű emelkedésére van esély, de a 13%-os emelésnek kicsi a lehetősége, mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Joint Venture Szövetség 14. makrokonferenciáján az MT szerint. Nagy Márton felidézte, a 3 éves bérmegállapodás alapján idén januártól 9%-kal nőttek a minimálbérek, jövő évtől 13%-os, 2027-től pedig 14%-os minimálbér emelkedés lenne esedékes. A tervezett makrogazdasági pálya ugyanakkor elmozdult, ezért az érintettek most vitáznak az emelés mértékén. A kormány cselekvési tervet fogadott el, és 3 milliárd 800 millió forintot különített el az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni küzdelemre, közölt az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. Hazánkból 19 vármegyéből 13-ban jelen van már a kórokozó. A cselekvési terv részeként országos felderítés indul, a hegyközségek nemzeti tanácsa 6-8 fős szemlecsoportokat állít fel, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. 2 hétre megváltozott a menetrend az Észak-Balatoni vasútvonalon, karbantartás miatt október 3-áig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-ától majd 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok viszik az utasokat. Az Európai Unió tanácsa bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt. A döntés előzménye, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa nem hosszabbította meg a szankciók feloldását, miután Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság augusztus végén aktiválta a 2015-ös iráni atomalkuban rögzített mechanizmust, amely lehetővé teszi a szankciók automatikus visszaállítását, ha Irán nem tartja be a megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett több órára kisüt majd a nap újra, kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben aztán 13-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának első részét Schmidt Zoltán olvassa fel.
Nocturne. Két nappal ezelőttig Lindy Gardner volt a szomszédom. Most persze nyilván azt hiszik, hogy ha Lindy Gardner volt a szomszédom, akkor biztosan Beverly Hillsben lakom. Valószínűleg filmproducer vagyok, netán színész vagy zenész. Nos, történetesen zenész vagyok. De noha játszottam néhány olyan előadóval, akikről már hallottak, nem tartozom a nagy menők közé. A menedzserem Bradley Stevenson, aki az évek során a maga módján egyben jó barátom is volt, váltig állítja, hogy megvan bennem, ami ahhoz kell, hogy nagy menő legyen belőlem. Nem is csupán nagy menő zenekari tag, hanem nagy menő szólózenész. Ma már nem igaz, mondogatja, hogy szaxofonosból nem lehet szólózenész, és sorolja a neveket. Marcus Lightfoot, Silvio Tarantini. Ők mind jazzzenészek, mutatok rá. Na és te mi vagy, ha nem jazzzenész? Kérdi erre. De igazából már csak az álmaimban vagyok jazzmuzsikus. A valóságban, már amikor nincs teljesen gézbe bugyolálva az arcom, mint most, csupán egy alkalmi tenor szaxofonos vagyok, akit azért rendszeresen hívnak stúdiófelvételekre, meg beugrónak, amikor egy zenekarnak kiesik az állandó embere. Ha pop kell, akkor popot játszom. R&B? Rendben. Autóreklámok, egy talkshow felvezető zenéje, mindegy. Bármit elvállalok. Manapság már csak akkor vagyok jazzzenész, amikor a kis kutkómban ülök. Szívesebben játszanék a nappalimban, de a lakásunk olyan olcsó anyagokból épült, hogy még a folyosó túlsó végén lakó szomszédok is panaszkodnának. Ezért azt találtam ki, hogy a legkisebb szobában próbahelyiséget alakítok ki. Igazából alig nagyobb egy gardrobnál, befér egy irodai szék, más nem is, amit gondosan hangszigeteltem habbal, tojástartókkal, meg az évek során a menedzseremtől Bradley irodájából érkezett buborékos borítékokkal. Amikor még itt lakott a feleségem, Helen, mindig nevetett, mikor látta, hogy bevonulok a szaxofonommal, és azt mondta, hogy mintha csak WC-re mennék, s időnként tényleg olyan érzés volt. Mármint úgy értem, hogy csak ültem ott abban a homályos, levegőtlen kuckóban, és az intim ügyeimet intéztem, melyek eredményével mások nem szembesülnek szívesen. Már nyilván rájöttek, hogy Lindy Gardner soha az életben nem lakott a szóban forgó lakással szomszédos épületben, ahogy nem tartozott a közvetlen falszomszédok közé sem, akik dörömbölni kezdtek az ajtón, amikor a kuckón kívül játszottam. Amikor azt mondtam, hogy a szomszédom volt, egész másra gondoltam. És mindjárt el is magyarázom, mire. Két nappal ezelőttig Lindy lakott a szomszéd szobában, itt, ebben a pazar szállodában, és ahogy nekem, neki is be volt kötözve az arca. Lindynek persze tágas, kényelmes háza van a közelben, és ápolókat alkalmazott, úgyhogy Boris doktor hazaengedte. Ami azt illeti, szigorúan orvosi szempontokat figyelembe véve, valószínűleg már jóval hamarabb távozhatott volna, de nyilvánvalóan más tényezők is felmerültek. Először is odahaza nehézséget okoz, hogy bujkálnia kell a pletykarovatok firkászai és a fényképezőgépek elől. Emellett az az érzésem, hogy Boris doktor a páratlan hírnevét olyan eljárásokkal alapozta meg, amelyek nem teljes mértékben törvényesek, ezért rejtegeti a pácienseit nagy titokban a szállodának ezen a szintjén, gondosan elkülönítve a hotel személyzetétől meg a vendégektől, és ezért utasított bennünket szigorúan, hogy csak is végszükség esetén hagyjuk el a szobánkat. Ha valaki belesne a fátyol mögé, egy hét alatt több sztárt látna itt, mint egy hónap alatt a Chateau Marmont hotelban. No de olyas valaki, mint én, hogy kerül ide a sztárok és milliómosok közé, ahol a város első számú szakembere faragja át az arcomat? Az egész a menedzseremmel, Bradleyvel kezdődött, aki maga sem nagy menő, és semmivel jobban nem hasonlít George Clooney-ra, mint én. Először pár éve vetette fel a témát, félig meddig viccelődve. Aztán idővel egyre komolyabban, ahogy újra meg újra szóba hozta. A mondandója dióhéjban annyi volt, hogy ronda vagyok, és hogy ez az akadálya annak, hogy nagy menő legyen belőlem. Nézd csak meg Marcus Lightfootot, mondogatta. Nézd meg Chris Bukowskit, vagy Tarantinit. Van bármelyikük játékának olyan jellegzetes hangzása, mint a tiédnek? Nincs. Megvan bennük a te gyengéd finomságod, a te fantáziád. A technikájuk van legalább fele olyan jó, mint a tiéd? Nincs. De jól néznek ki, ezért megnyílnak előttük az ajtók. Na és Billy Fogel? Kérdeztem. Ő olyan ronda, mint a bűn, mégis fut a szekere. Billy tényleg bűnronda, de legalább szexi, amolyan rossz fiúsan csúnya. Te viszont, Steve, te... Hát szóval te olyan unalmasan vagy ronda, mint valami balek. Ez a rondaság rosszabbik fajtája. Figyelj, nem gondoltál még rá, hogy kezdjél ezzel valamit? Mármint, hogy sebészhez fordulj. Hazaérve előadtam mindezt Helennek, mert azt gondoltam, ő is ugyanolyan viccesnek találja majd, mint én. És először csak ugyan jót nevettünk Bradleyn a háta mögött. Aztán Helen odajött, átölelt, és kijelentette, hogy az ő szemében én vagyok a legjóképűbb pasi a világon. Aztán valahogy furán hátra lépett, elnémult, és amikor megkérdezte, mi a baj, azt mondta, nincs semmi baj. Aztán hozzátette, hogy talán, de csak talán van valami abban, amit Bradley mond. Talán elgondolkodhatnék azon, hogy kezdjek ezzel valamit. Most miért nézel így rám? Kiabálta. Már mindenki kés alá fekszik, és neked még szakmai okod is van rá. Ha valaki elegáns sofőr akar lenni, az fogja magát és vesz egy elegáns kocsit. Rád ugyanez igaz. Abban az időben nem foglalkoztam tovább az üggyel, noha lassanként tudomásul vettem, hogy ronda vagyok, mint valami balek. Egyrészről pénzem sem lett volna ilyesmire. Ami azt illeti, amikor Helen az elegáns sofőrrel példálozott, már 9,500 dollárnyi adósságunk halmozódott fel. Ez jellemző volt Helenre. Sok szempontból jó ember, de mindig is hajlamos volt arra, hogy megfeledkezzen a konkrét anyagi helyzetünkről, és egyre újabb komoly pénzköltési lehetőségeket ötöljön ki. Ez nagyon jellemző volt rá. A pénztől eltekintve nem tetszett az a gondolat, hogy valaki jól összekaszabol. Az ilyesmit nem viselem jól. Egyszer még a kapcsolatunk elején Helen rávet, hogy menjek el vele futni. Csípős téli reggel volt, én sosem voltam valami jó kocogó, de mivel Helen levett a lábamról, nagyon igyekeztem, hogy jó benyomást tegyek rá. Kint futottunk hát a parkban, és szépen tartottam is vele a tempót, amikor egyszer csak megbotlottam valami nagyon keményben, ami kiállt a földből. Éreztem a lábamban a fájdalmat, ami nem is volt borzasztó, de amikor lehúztam az edzőcipőt, meg az oknimat, és megláttam, hogy a nagylábújam körme a hústól elválva úgy mered fölfelé, mintha náci köszöntésre emelkedne, émelyegni kezdtem, és elájultam. Ez van. Nem bírom az ilyesmit. Megérthetik hát, hogy nem lelkesített az arcműtét gondolata. Aztán ott volt még az elvi megfontolás. Persze, mint már mondtam, nem vagyok éppen a művészi integritás élharcosa. Pénzért eljátszom akármilyen limonádét. Ám ez a felvetés egészen más lapra tartozott, és némi büszkeségem azért még maradt. Bradleynek egy valamiben igaza volt. Kétszer annyi tehetség szorult belém, mint a legtöbb kollégámba itt a városban. De úgy tűnik, ezzel manapság nem sokra lehet menni. Inkább a külső számít, az eladhatóság, a megjelenés a lapokban és a tévéműsorokban, a partikon, meg hogy kivel jár vacsorázni az ember. Hány ingerem volt az egésztől? Zenész vagyok, miért kellene részt vennem ebben a cirkuszban? Miért nem tehetem meg, hogy egyszerűen csak zenélek, amilyen jól tőlem telik? Fejlődöm, még ha csak a kuckomban is, hogy egy nap talán esetleg az igazi zenebarátok meghallják a játékomat, és méltányolják, amit csinálok. Mi szükségem plasztikai sebészre? Eleinte úgy tűnt, Helen egy véleményen van velem, és a téma egy ideig nem került szóba. Egészen addig nem, míg aztán fel nem hívott Seattle-ből, hogy közölje, elhagy és összeköltözik Chris Prendergasttal, régi ismerősével még a középiskolából, aki most egy Washington állambeli étteremlánc sikeres tulajdonosa. Az évek során párszor találkoztam ezzel a Prendergasttal, egy alkalommal még nálunk is vacsorázott, de nem gyanítottam a világon semmit. Ennyit a remek hangszigetelésről ott a fülkétben, mondta utóbb Bradley. Nem ment hang se ki, se be. Nem vitás, ebben igaza volt. Ám nem akarom hosszan taglalni Helen és Prendergast ügyét, csak annyiban, hogy elmagyarázzam, mi a szerepük abban, hogy végül ide kerültem. Talán arra tippelnek, hogy szépen felautóztam a parti úton, odaálltam a boldog pár elé, és a vetélytársammal kialakult férfias összetűzés nyomán voltam kénytelen plasztikai sebészhez fordulni. Romantikus elképzelés, de nem így történt. Az történt, hogy néhány héttel azután, hogy telefonált, megjelent Helen, hogy összeszedje és elvigye a holmiát. Szomorúnak tűnt, ahogy jött-ment a lakásban, ahol azért voltak boldog éveink is. Többször is azt hittem, mindjárt elsírja magát, de nem sírt, csak pakolta tovább a cuccát, rendezett halmokba. Pár nap múlva majd eljön érte valaki, mondta. Aztán, mikor a szaxofonnal a kezemben elindultam a kuckon felé, felnézett és halkan így szólt. Steve, kérlek, ne vonuljál megint oda, beszélnünk kell. Beszélnünk? Miről? Steve, az Isten szerelmére. Visszatettem hát a hangszert a tokjába, bementünk a szűkös kis konyhába, és egymással szemben leültünk az asztalhoz. Aztán Helen belevágott. A döntését nem fogja megmásítani, boldog Prendergasttal, akiért már a középiskola óta epekedett. De az bántja, hogy elhagyott, ráadásul éppen akkor, amikor a pályafutáson megbicsaklott. Ezért átgondolta a helyzetet, és beszélt az új párjával is, akit szintén bánt, ami velem történt. Azért az kár, hogy Steve-nek kell megfizetni a boldogságunkért, mondta Helen szerint. Ezért kitaláltak valamit. Prendergast hajlandó befizetni a város legjobb plasztikai sebészéhez, hogy átfaragják az arcomat. Ahogy mondom, erősítette meg, amikor üres tekintettel ránéztem. Komolyan gondolja. A pénz nem számít. Mindent kifizet, a kórházi számlákat, a rehabilitáció költségeit, mindent. A város legjobb plasztikai sebészénél. Miután átfaragták az arcomat, már semmi nem állhat az utamba, tette hozzá. Rögtön a legjobbak közé kerülök majd. Elvégre az én tehetségemmel hogyan is valhatnék kudarcot. Most miért nézel így rám, Steve? Ez egy remek ajánlat. A jó ég tudja, hogy Chris fél év múlva is hajlandó lesz erre. Tedd meg magadnak azt a szívességet, hogy most rögtön igent mondasz. Csak pár hét kényelmetlenség az egész. Aztán hús. A csillagos ég a határ. Amikor negyed óra múlva már indulófélben volt, jóval szigorúbban fordult hozzám. Szóval mi a válaszod? Beéred azzal, hogy egész életedben csak a szekrényedben játszol? Szívesen élsz ilyen balek életet? Azzal távozott. Másnap elmentem Bradley irodájába, hogy megtudakoljam, nincs-e valami munkája számomra, és úgy alakult, hogy megemlítettem a történteket, arra számítva, hogy jót nevetünk. Ám Bradley egyáltalán nem nevetett. Gazdag a fickó? És hajlandó megfizetni neked egy menő sebészt? Lehet, hogy befizet Crespohoz, vagy talán Borishoz. Tehát már Bradley is nógatott, hogy ragadjam meg az alkalmat, és azt magyarázta, hogy ha kihagyom, akkor életem végéig balek maradok. Elég mérgesen távoztam tőle, de még aznap délután felhívott, és mondta tovább a magáét. Azt mondta, ha azt tart vissza, hogy telefonálnom kellene, ha a büszkeségemen túl nagy csorba esne, csak mert fel kellene hívnom Helent, hogy közöljem vele igen, köszönöm, benne vagyok, legyen szíves, kérje meg a pasiát, hogy írja alá azt a szép összegű csekket. Szóval, ha csak ez tart vissza, akkor ő, Bradley, örömmel vállalja, hogy mindent letárgyal a nevemben. Közöltem vele, hogy elmehet a sunyiba, és letettem a kagylót. Ám egy óra múlva ismét hívott. Előadta, hogy rájött, mire megy ki a játék, és hogy micsoda fafej vagyok, hogy nekem nem esett le a tantusz. Helen gondosan kitervelte az egészet. Gondolj csak bele az ő helyzetébe, szeret téged. De ami a külsődet illeti, hát elég kínos veled nyilvános helyen megjelenni. Nem vagy éppen egy Adonis. Szeretné, ha ezen változtatnál, de te nem vagy hajlandó erre. Most akkor mihez kezdjen? Hát a húzása, amivel előállt, lenyűgöző. Mester ilyen ravasz. Profi menedzserként azt kell mondjam, hogy csodálom. Fogja magát és lelép azzal a pasival. Jó, lehet persze, hogy mindig is beindult a fickótól, de biztos, hogy nem szerelmes belé. Ráveszi a pasast, hogy fizesse ki az új arcodat. Aztán, mikor már kikurálódtál, szépen visszamegy hozzád. Te jó képű lettél, ő gerjed rád, és alig várja, hogy eljárjatok éttermekbe, és együtt lássanak titeket. Közbevágtam, és felhívtam a figyelmét arra, hogy bár az évek során már hozzászoktam, mennyire mélyre képes süllyedni, csak hogy rábírjon valamire, ami szakmai szempontból előnyös számára, ezzel a mostani hetszel olyan mélységes bugyorba hatolt, ahová nem ér le semmiféle fény. Azzal megint letettem a kagylót. A következő hetekben olyan kevés munkám akadt, mint még soha azelőtt. És valahányszor felhívtam Bradley-t, hogy megkérdezzem, nincs-e valami jó híre, mindig ilyesmiket mondott. Nehéz olyannak segíteni, aki nem segít magán. Végül aztán gyakorlatiasabban közelítettem meg az ügyet. Azt nem hagyhattam figyelmen kívül, hogy ennem kell, meg kell élnem. Ha azzal, hogy vállalkozom erre, végső soron sokkal több emberhez eljut a zeném, akkor ez nem rossz végeredmény, igaz? Nem is beszélve arról a tervemről, miszerint egy nap szeretnék a saját zenekarom élén állni. Ezt ugyan hogyan valósíthatnám meg? Végül úgy 6 héttel azután, hogy Helen előállt az ajánlattal, futólag megemlítettem Bradleynek, hogy újból átgondolom a dolgot. Több se kellett neki. Rögtön fogta magát és telefonálgatni kezdett. Alkudozott, sokat kiabált és jól felhergelte magát. Elismerés illeti, mert állta a szavát. A közvetítést teljes egészében magára vállalta. Így egyetlen megalázó beszélgetés sem kellett lefolytatnom Helennel. Prendergastról nem is beszélve. Bradleynek ráadásul időnként sikerült olyan illuzórikus benyomást keltenie, mintha ők alkudoznának értem, mintha nekem lenne valami eladnivalóm. Mindezek ellenére napjában többször is kételjeim támadtak. Amikor aztán eldőlt a dolog, egész váratlanul dőlt el. Bradley felhívott és közölte, hogy Boris doktor egyik páciense az utolsó pillanatban visszalépett. Úgyhogy aznap délután 3:30-kor összepakolva meg kell jelennem egy bizonyos címen. Ekkor erőt vehetett rajtam az elszállás előtti félsz, mert emlékszem, Bradley bömbölni kezdett a telefonban, hogy szedjem össze magam, és hogy ő maga jön elértem, aztán egy kanyargós úton elfuvarozott a hollywoodi dombok közé, egy jókora házhoz, ahol már is elaltattak, mint egy Raymond Chandler írás szereplőjét. Néhány nap múlva aztán áthoztak ide, ebbe a Beverly Hills-i hotelba. A hátsó bejáraton át, az éjszaka leple alatt, kerekesszékben végigtoltak a folyosón, itt az exkluzív emeleten, melyet teljes mértékben elszigeteltek a szálloda mindennapi életétől. Az első héten az arcom mindenütt fájt, és émelyektem a belém pumpált érzéstelenítőktől. Feltámasztva, párnáknak dőlve kellett aludnom, úgyhogy nem nagyon tudtam aludni, és mivel az ápolónő ragaszkodott hozzá, hogy a szobát éjjel-nappal elsötétítve tartsuk, teljesen elveszítettem az időérzékemet. Mindezek ellenére egyáltalán nem éreztem rosszul magam. Ami azt illeti, felvillanyozódtam, és optimizmust töltött el. Maradéktalanul megbíztam Boris doktorban. Elvégre filmsztárok sora alapozta a keze munkájára a teljes pályafutását. Ráadásul tudtam, hogy az én esetemben igazi mesterművet alkotott. A balek ábrázatom látványa felszította benne a legelemibb becsvágyat, felidézte benne mindazt, ami miatt ezt a hivatást választotta, és így minden tudását beleadva alakított át. Amikor lekerül rólam a kötés, tiszta, éles vonásokkal faragott arc vár rám, egy csöppet kíméletlen, de csupa finom árnyalat. Hírneves szakember lévén Boris doktor nyilván nagyon alaposan átgondolta, mik az elvárások egy komoly jazzzenész esetén, és nem keveri össze ezeket, teszem azt egy tévés műsorvezetőjével. Még az is lehet, hogy megtoldott a művét, hogy felruházzon valamilyen megfoghatatlanul fájdalmas vonással, ami a fiatal De Niro-t idézi, vagy Chet Baker-t, még mielőtt tönkretették volna a kábítószerek. A rám váró albumok jártak a fejemben, meg hogy milyen kísérő zenekart állítok majd össze. Diadalmas érzést töltött el, és egészen elképesztőnek találtam, hogy egyáltalán haboztam az ügyet illetően. Aztán eljött a második hét, amikorra lassan elmúlt a fájdalom csillapítószerek hatása, bús komorság és magány lett túrrá rajtam, közönségesnek éreztem magam. Az ápolónőm, Gracie, ekkor már beengedett némi fényt a szobába, de a rolettákat legfeljebb csak félig húzta fel, és házi köntösben járkálhattam a szobában. Így hát sorra tettem be a CD-ket a Bang & Olufsen lejátszóba, és körbe-körbe lépkedtem a szőnyegen, meg-megállva az öltözőasztal tükre előtt, hogy szemügyre vegyem a fura szörnyeteget, aki a bebugyolált fején hagyott 2 szemrésen át bámult vissza rám. Ekkor tájt árulta el egy alkalommal Gracie, hogy a szomszédom Lindy Gardner. Ha a korábbi eufórikus napokban mondja el, örömmel fogadtam volna a hírt. Még az is lehet, hogy a rám váró pazar élet első jeleinek tekintettem volna. Ám így, hogy később tudtam meg, éppen miközben a gödör alja felé tartottam, a hír olyan undorral töltött el, hogy ismét rám tört a hányinger. Akik Lindy népes rajongó táborába tartoznak, azoktól előre elnézést kérek azért, ami itt következik. A helyzet az, hogy ha abban a pillanatban meg kellett volna neveznem valakit, aki szerintem egymagában megtestesíti mindazt, ami a világban sekélyes és visszataszító, akkor Lindy Gardnert mondtam volna. Tehetsége szinte semmi. De tényleg, Nézzünk szembe a ténnyel, egyértelműen demonstrálta, hogy képtelen a színészi játékra, és még csak meg se próbál úgy tenni, mintha lenne bármi zeneérzéke. Mégis sikerült hírnévre szert tennie, egymással hadakoznak érte a tévécsatornák, meg a felkapott magazinok, nem tudnak betelni mosolygó ábrázatával. Pár hónapja kígyózó sort láttam egy könyvesbolt előtt. Eltűnődtem, hogy vajon olyan nagy ágyú van-e a boltban, mint például Stephen King. Aztán tessék. Kiderült, hogy Lindy dedikálja a legutóbbi társszerzővel iratott önéletrajzát. Na és hogy érte el mindezt? Természetesen a szokásos módon. A megfelelő emberekkel volt viszonya, a megfelelő emberekhez ment hozzá, a megfelelő emberektől vált el. Mindez oda vezetett, hogy a megfelelő magazinok tették ki a címlapjukra, a megfelelő talkshowba hívták meg, aztán jött még mindenféle, például a legutóbbi műsora, a címe most nem jut eszembe, amiben olyan tanácsokat ad, hogy mit vegyen fel egy nő a válása utáni első komoly randira. Mit tegyen, ha arra gyanakszik, hogy a férje meleg, meg e féléket. Sokszor hallani, hogy született sztárként emlegetik, de könnyű feltárni, mi rejlik valójában a vonzereje mögött. Nem más, mint a róla szóló hírek puszta tömege. A rengeteg címlapfotó és tévészereplés. A róla készült rengeteg fénykép, melyeken premierek és partik sokaságán látható, kart-karba öltve egy sor legendás hírű személlyel. Most pedig itt van a szomszéd szobában. Ugyanúgy a Boris doktor által végzett arcműtét után lábadozik, ahogy én. Ennél találóban semmi nem jelképezhette volna erkölcsi hanyatlásom mértékét. Az előző héten még jazzzenész voltam. Eltelt egy hét, és már csak egy vagyok a szánalmas szélhámosok közül. Átfaragtattam az arcomat annak reményében, hogy négy kézláb bekúszhatok a világ Lindy Garnerjei közé, a Léha hírnév köreibe. A következő napokban olvasással próbáltam mulatni az időt, de képtelen voltam a szövegre koncentrálni. A gészpólya alatt az arcom egyes helyeken fájdalmasan lüktetett. Másutt iszonyúan viszketett, és hol hőhullám tört rám, hol klausztrofóbiás érzés. Hiányzott a szaxofonom. Játszani szerettem volna, és a tudat, hogy még heteket kell várnom, míg végre ilyen megpróbáltatásnak tehetem ki az arcizmaimat, csak még inkább elcsüggesztett. Lassanként aztán kialakítottam egy elviselhető módszert, amivel átvészelhettem a napokat. Felváltva CD-ket hallgattam, kottákat nézegettem. Egy mapában elhoztam magammal a lapokat, amelyeken a kuckomban dolgoztam. És improvizációkat dudoráztam. Már a vége felé járt a második hét, és kezdtem valamivel jobban érezni magam, mint fizikai, mint pedig mentális értelemben, amikor egy nap Gracie tudalékos mosolyjal borítékot nyomott a kezembe, és azt mondta: "Na, ilyet se kapám minden nap." A borítékban szállodai levélpapír volt, és mivel most itt van nálam, szó szerint idézhetem a tartalmát. Gracie szerint maga kezd belefáradni ebbe a nagy pezsgésbe, ahogy én is. Gondoltam, átjöhetne látogatóba ma délután. 5 óra nem túl kurai a koktélozáshoz, igaz? B. doktor megtiltotta, hogy alkoholt igyak, nyilván magának is. Úgyhogy marad az üdítő, meg a Perrier. A fene a doktorba. Legyen itt 5-kor, különben megszakad a szívem. Lindy Gardner. Talán ekkor már túlságosan untam magam, vagy épp ismét jó hangulatban voltam, vagy egyszerűen csak rendkívül vonzónak találtam a gondolatot, hogy eldiskuráljak egy fogolytársammal. De az is lehetséges, hogy annyira nem is hagy hidegen a sztárok ragyogó világa. Akárhogy is, mindannak dacára, amit Lindy Gardnerről gondoltam, felszikrázott bennem az izgalom, és azon kaptam magam, hogy megkérem Gracie-t, közölje Lindyvel, hogy ott leszek 5-kor.
Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának első részét Schmidt Zoltán olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Műsorunk első részében Rákosi Zsuzsa, a kórházi egészségfejlesztési program szakmai vezetője, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók jólétéről.
Fontos az, hogy legyenek reprezentatív adatok, azért, hogy legyen egy reális igényképünk, és azokra az igényekre tudjunk reflektálni egészségfejlesztési programok tervezése során. És ennek érdekében tavaly, tavasz folyamán egy olyan hiánypótló országos kutatást folytattunk le egy keresztmetszeti kép megrajzolása céljából, ahol egy kicsit jobb megértést kapunk és rálátást arra, hogy a hazai egészségügyi dolgozók egészsége, illetve egészségmagatartása milyen. Régió, illetve intézménytípus reprezentativitás biztosító 30 fekvőbeteg ellátó intézménybe végeztük el ezt a kutatást. Több mint 4000 résztvevővel, többségük nő volt, 20%-a válaszadóknak orvos, 65%-a szakdolgozó. Maga a kutatás az online kérdőív segítségével valósult meg, a lakossági egészségfelmérés válogatott kérdéseinek alkalmazásában. Az elkövetkezendő 2-3 hónapnak a célja az összefüggés elemzések, illetve a magyar populáció egészségi állapotával való összehasonlító elemzése. Nekünk az volt a célunk ezzel a felmérésre, hogy egyrésztről tényleg egy képet kapjunk, hogy mi is a valóság, és ezt a képet tudjuk aztán tolmácsolni a döntéshozók felé is. A választ, milyen az ön egészsége általában kérdésre, csupán 17%-uk gondolta, vagy érzi nagyon jónak az egészségét, és több mint egy harmaduk úgy érzi, hogy kielégítő, illetve rossz egészségi állapotban van. Kíváncsiak voltunk, hogy azok a résztvevők, amelyek nem a nagyon jó választ adták, milyen szubjektív okok húzódnak a háttérbe, hogy nem érzik nagyon jónak az egészségüket. Ezek között a válaszadók közül nagy részük, több mint 40%-uk azt emelte ki, hogy nincs elegendő ideje az egészségével foglalkozni. A válaszadók közül 24%-ának van krónikus betegsége, tehát ezt jelölte meg, amiért nem érzi magát teljesen egészségesnek, illetve nincs elegendő pénze az egészségének a javítására. Krónikus betegségek tekintetében a dolgozóink több mint felének van valamilyen krónikus betegsége, és itt, hogyha a különböző szakmacsoportokra bontjuk, lehet látni, hogy az egészségügyi szakdolgozók körében a legmagasabb a krónikus betegséggel küzdők aránya, és 55% között több mint egy harmadát korlátozza a krónikus egészségi probléma megléte a mindennapi tevékenységében. Hogyha szűréseken való részvételt tekintjük, itt még az adatelemzés folyamatban van, azt lehet elmondani, hogy igazából az elmúlt 3 éven belül ezeket az alapszűréseken elég jó arányba vettek részt a dolgozóink. Nyilván itt a méhnyakrák szűrés esetében azért van még mit javítani, de ezek az adatok nem annyira rosszak, sőt. De hogyha tovább megyünk a mentális egészség mutatójára, akkor itt már nem beszélhetünk optimistán. Én ezt többször leellenőriztem, hogy tényleg így van-e. A depressziós skála alapján a dolgozóink közel 2/3 mutat valamiféle depressziós tünetet. Nyilván ez nem diagnosztizált depresszió. Viszonyításképpen, tehát a magyar lakosság 22%-a küzd valamiféle depresszióval. A szintén nagyon nehéz segítő szakmában dolgozó szociális munkások 40%-a, nálunk ez 58%. Tehát ez nagyon-nagyon beszédes, én úgy gondolom, és visszaigazolja a plenáris szekcióban elhangzottakat. És 9%-uk semmit nem tesz soha a mentális egészségéért, illetve ennek javításáért, és közel 1/3 ritkábban, mint hetente tesz valamit, hogy a lelki egészsége az javuljon. Tehát itt van hova fejlődnünk, és úgy gondolom, hogy erre a kórházi egészségfejlesztési programnak is reflektálnia kell a következőkben. A tápláltsági állapotot ismerve közel hasonló számokat kapunk, mint a magyar átlaglakosság körében, közel kétharmaduk túlsúlyos, illetve elhízott. Viszont hogyha zöldség és gyümölcsfogyasztás nézzük napi szinten, körülbelül a dolgozók 40%-a fogyaszt zöldséget vagy gyümölcset, ami azért szembe megy igencsak az egészséges táplálkozási ajánlásokkal. És hogyha tovább megyünk és a fizikai aktivitást nézzük, 30 perc közepes vagy nagy intenzitású testmozgást hetente kevesebb, mint a dolg, vagy a válaszadók fele végez több alkalommal, és 13%-ig pedig egyáltalán nem végez 30 perc testmozgást egy héten. És hát ha megnézzük a fizikai aktivitásról szóló ajánlásokat, 150, illetve 300 közepes intenzitású testmozgást kellene végeznünk, vagy 75, illetve 150 perc nagy intenzitású testmozgás heti szinten. Szóval fizikai aktivitás terén sem állunk túl jól. Az alkoholfogyasztási gyakoriság, én megmondom őszintén, ezt nem hiszem el, de ha elmegyünk egy konferenciára, egy konferencia vacsorán, nem 17%-nak van boros pohár a kezébe. Ezek adatok, én erről nem is beszélnék többet. Viszont a dohányzási szokásokat tekintve 27% használ vagy dohányterméket, vagy nikotinos elektronikus eszközt. Ezt én rendkívül magasnak tartom, nem csak a saját egészségük rombolása miatt, hanem a példamutatás, tehát milyen példát mutatunk a betegeink számára. És akkor rátérnék, hogy ezekre az adatokra hogyan is próbál reflektálni az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program, amit 2023. novemberébe indítottunk el. Tehát a programnak alapvetően három nagy pillére van. Az egyik a kórházi dolgozók fizikai és mentális egészségének javítása, egészség magatartásának támogatása, javítása, amit itt ez pár eredményt ismertetve igencsak nagy szükség van. A másik nagy pillér a kórházak szerepének növelése a betegek és a lakosság egészségfejlesztésében, a betegségek megelőzésében, illetve egészségfejlesztő kórházak hazai hálózatát alapítottunk meg, és jelenleg működtetjük. Számunkra ez nagyon-nagyon fontos, mert egy aktív közösséget szeretnénk létrehozni, ahol meg tud valósulni egy partnerségi kapcsolódás, egy jó gyakorlatok megosztása, és egy standardok mentén összehangolt együttes közös fejlődés. És ehhez egyrésztről mi különböző országos akcióprogramokkal támogatjuk az intézményeket, másrésztről pedig külön egyéni intézményeket segítünk prevenciós tevékenységek tervezésében, illetve kivitelezésében. Amikor elkezdtük ezt a programot 23-ban az első minisztériumi támogatásból, 10 kórházzal dolgoztunk, nagyon szorosan válvetve ezen a témán, és most tavaly nyártól pedig nagy örömünkre már 23 kórház csatlakozott ehhez a hálózathoz, és dolgozunk velük gyakorlatilag havi szinten. A mostani periódus kezdetén a 23 kórház hogyan is értékelte egy 0-tól 10-es Likert skálán az adott egészségfejlesztési témakör helyzetét vagy állását a kórházakban, és egyértelműen látszik, hogy a dohányzás visszaszorítás, illetve az egészséges táplálkozás és az egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezet az, ami a legalacsonyabb pontot kapta, tehát itt van talán a legtöbb tennivalónk az egyes intézmények támogatása terén. Ahogy kiemeltük az egészséges táplálkozás témaköré, ajánlást fogalmaztunk meg a kórházaknak, egy teljesen kézzelfogható gyakorlati útmutatót, hogy hogyan tudják a kórházi büfét, illetve menzát átalakítani, és egy egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezetet létrehozni. A dohányzás visszaszorítása terén a dohányzás leszokás támogató központtal, ugye a Korányi Intézetnek az országos központja ez, illetve Pénzes Melinda kolléganőnkkel dolgozunk válvetve, hogy egyrésztről minden kórházban legyen dohányzás leszokás támogatást végző szakember, és a minimál intervenció az a mindennapi betegellátás gyakorlatába tudjon beépülni. Ezt kell mondjam, hogy több-kevesebb sikerrel úton vagyunk, elkezdtük, de még hosszú az út, amin futni kell. A mentális egészség támogatása egy nagyon-nagyon fontos elemünk. Számos kórházban eszméletlen jó gyakorlatok vannak erre. Tehát akár itt a Szabolcs-Szatmár-Beregi kórházban a kis palacba zárt pozitív üzenetek, amit csak így kitesznek a folyosóra, és mindenki el tud venni belőle. Vagy akár ugye egy burnout prevenció VR-ral, vagy amikor a saját értékeimet, erőforrásaimat felfedező workshopra invitálják a kollégákat. Az aktív mód elősegítését is facilitáljuk a kórházakba, az elmúlt periódusban a 10 pilot kórház 1 millió forint értékbe tudott vásárolni sportszereket, amiket a különböző sportfoglalkozásokhoz fel tudnak használni, illetve mind a 23 kórházba, aki a hálózathoz csatlakozott, elérhető többféle aktivitása, a zumbától kezdve a futóklubon át a gerinc tornáig. Nagyon nagy súlyt fektetünk a különböző közösségi programok megszervezésére és az egészségedukációra, amely egészségedukáció mind a kollégák, mind pedig a betegek és a lakosság körében zajlik. És országosan hogyan is támogatjuk ezzel a 23 kórházon kívül az intézményeket? Megalapítottuk az egészségfejlesztő kórházi díjat, amely nagyon közel áll a szívemhez, nem csak azért, mert elismerést, mind anyagi, mind pedig erkölcsi elismerést ad az ezen a téren aktívan tevékenykedő kórházak számára, de egy gyakorlati útmutató is egyben a pályázati kiírás, hogy akik egészségfejlesztés felé szeretnének nyitni, melyek azok a pillérek, amelyeket adresszálni szükséges egy egészségfejlesztési stratégia megalkotásához. A tavalyi évben 22 intézmény pályázott, ebből 3 díjat az alábbi kategóriákba és egy külön díjat osztottuk ki a Richter támogatásával. A következő akcióprogramunk már nem intézményekre, hanem egyénekre, illetve kisebb közösségekre irányult. Ez az országos kórházi egészség kihívás volt, amely gyakorlatilag egy gamifikált verseny volt 15 héten keresztül. Különböző feladatokat kaptak a regisztrálók. Itt 5 fős csapatok tudtak regisztrálni a versenyben, és különböző heteken mind a csapatok, mind pedig az egyének különféle feladatokat, kihívásokat kaptak. Nagyon szkeptikus voltam ezzel a versennyel, de a regisztrálók óriási száma arra sarkal bennünket, hogy további forrást teremtsünk ennek a programnak a folytatására, és készítsünk egy olyan applikációt, amivel könnyebbé válik ennek a programnak az újbóli lebonyolítása. Tehát a közel 100 fekvőbetegellátó intézményből 71-en vettek részt, 654 csapattal, 3270 kórházi dolgozóval. És én azért is nagyon kedveltem ezt az egészségkihívást, mert tényleg egyéni szinten segítette a viselkedésváltozást, és nem csak a tudás, illetve készségfejlesztéssel, de a játékosítással, a motiváltság fenntartásával, illetve volt egy társas környezet, egy kohézió megteremtése a csapatok részvételével. A záró kérdőívet közel 1400-an töltötték ki. A válaszadók több mint fele azt jelezte, hogy több zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, amit, hogyha visszaemlékeztek az előadásom elején, kevesen fogyasztják az ajánlott mennyiséget. 44%-uknak javultak az alvási szokásai, és 75%-uk többet mozog. És 68%-uk úgy érezte, hogy pozitívan változott a hangulat a kihívás hatására, és közel 80%-uk azt jelezte vissza, hogy úgy érzi, hogy javult az egészsége. Úgy gondolom, hogy a népegészségügy területén a kommunikáció, illetve a kommunikációs stratégia tervezésében még egy van tér a fejlődésre. És végtelenül hálás vagyok, hogy a mi csapatunkat egy olyan fantasztikus kommunikációs csapat, illetve szakemberek segítik, akik be tudják megfelelően csomagolni az üzenetet, és el tudják juttatni a célpopulációhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy a sikerünk egyik kulcsa az a nagyon jó megtervezett kommunikáció, és nem csak a nagyon jó megtervezett kommunikáció, hanem sokan dolgozunk, és ez a sok különböző ember erőfeszítése gyakorlatilag egy nagy folyót, egy nagy impaktot is képes létrehozni, és amikor szembesülünk a nehézségekkel, és azt mondjuk, hogy ezt nem lehet megugrani. Most a hétvégén jött velem szembe ez a természeti kép, amikor egy gránit tömbből kinőtt egy fenyőfa. Tehát erre azt mondja az ember, hogy ez nem lehetséges. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem lehetséges. És akkor erre így ránézek, de... Tehát, hogy ha ezt meg lehet csinálni, akkor mi is meg tudunk ugrani mindent. És ehhez szükséges egy nagyon motivált és elkötelezett csapat, akiknek szeretném megköszönni a támogatását és a kitartó áldozatos munkáját, azoknak a támogató szakembereknek, akik szintén az ügy mellé álltak, és a résztvevő kórház a dolgozóinak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
A folytatásban Besen Nóra, a Betesda Gyermekkórház stratégiai főigazgató helyettese a kommunikáció jelentőségéről beszél.
Kommunikációról kaptam felkérést, hogy beszéljek. Az első alapszabály, amit érdemes megjegyezni, hogy a kommunikációban merjünk meghökkenteni, merjünk kimondani dolgokat, merjünk az asztalra kitenni meghökkentő módon az üzeneteinket, és nagyon fontos, hogy merjünk mesélni, legyünk storytellerek. Ajánlanék is ehhez egy könyve, a Storytelling művészete Carmen Galdótól, aki még nem olvasta, és szívesen belemélyedne a témába. Én szívesen ajánlom, leginkább azért, mert azt gondolom, hogy akik itt vannak a teremben, mindannyian egy kicsit az egészséges életmódnak a nagy követei vagytok. Az egészséges életmódnak a storytellerei, ez egy furcsa szó, történetmesélői, és a személyes példa, a személyes történet sokszor a legátütőbb erő a kollégák számára, a célcsoportjaink számára. De kik is vagytok ti, akik itt ültök a teremben? Amikor a regisztrációt megnéztem, tehát ezek külön öröm, hogy ápolók, dietetikusok, gyógytornász, szakasszisztens, főnövér, szakápoló, pszichológus, védőnő, ezek vagytok ti, tehát hangsúlyozom, művészetterapeuta, mozgásszakember, kórházlelkész, szakgyógyszerész igazgató helyettes, szervezetfejlesztő, projektmenedzser, egészségfejlesztő, gyógyszerész hallgató, házi orvos, minőségirányítási vezető, megbízott osztályvezető, szakorvos. Tehát nagyon-nagyon sokfélék vagyunk. Én megkérdeztem azért, biztos, ami biztos legyünk, menjünk biztosra, a ChatGPT-t is, hogy kik vagytok ti, akik eljöttetek erre a mai alkalomra, és az alapján, az információ alapján, amit a konferenciánkról tud, az eseményen egy széleskörű interdisziplináris közösség vesz részt, akik az egészségügyi rendszer különböző szintjeiről érkeznek, gondoljunk csak a következőkre, egészségügyi dolgozók, vezetők és döntéshozók, kormányzati közegészségügyi szakemberek, képző és kutatóintézetek képviselői, a privát szféra szereplői. Hogyha az az eredmény jött volna ki, hogy erre a konferenciára alapvetően egészségügyi szakközépiskolában tanuló diákok jelentkeztek, aminek egyébként szintén nagyon örültünk volna, mert azt hiszem, hogy ott kell elkezdeni az egészségfejlesztést, akkor az előadása minden másképp folytatódna. Mi is ebből az a szabály, amit hazavihetünk magunkkal? Ismerjük meg mindig a célcsoportot. Tudjuk, hogy kit akarunk megszólítani. Kik azok, akik a mi üzenetünkre kíváncsiak? Kik azok, akiket mi meg akarunk szólítani? Hát olyan nincs, hogy mindenkit. Tehát azt felejtsük el, hogy mindenkinek szólunk. Ezt a marketingben, ez a buyer persona meghatározásával, ez egy érdekes, ilyen kreatív játék. Tehát képzeljük el, hogy hány éves, milyen nemű, mit szeret csinálni, milyen egészségügyi problémái lehetnek, milyen felületeken tájékozódik. Tehát ezt érdemes magunkban elképzelni, hogyha mellettünk dolgozik, tehát a saját munkatársaink felé szól a kommunikációs kampányunk, üzenetünk, akkor még könnyebb elképzelni és ezt figyelembe venni. Tehát neki fogunk kommunikálni minden egyes alkalommal. Tehát ismerjük meg a célcsoportot és szabjuk hozzájuk az üzenetet. Ez lenne a harmadik, amit vigyünk haza egy üzenetként, hogyha az egészségügyi kommunikáció alap szabályairól beszélünk, amelyek a hatékonyságot növelik. De mi ez az üzenet? Tudjuk-e, hogy egyáltalán mit akarunk mondani? Mert sokszor azt gondoljuk, hát persze, és akkor 20 percig tudnánk róla beszélni, hogy egy mondatban össze tudnátok-e foglalni, ha most az előttetek lenne, és ki kéne tölteni, hogy mi az az egy üzenet, amit ti a saját munkahelyetekkel, a saját pozíciótokban kommunikálni szeretnétek annak a célcsoportnak, aki rátok van bízva, akiért felelősek vagytok. Ennek milyen alüzenetei vannak? Hogyan lehet ezt felbontani? Most én ideírtam egy példát. Egyél egészségesen, mozogj rendszeresen és pihenj eleget, így építheted fel a saját egészségedet magadért, másokért. Ez alüzenetekre bontva, minden nap egyél háromszor. Ez most csak ilyen pici példák, de nagyon konkrét szintre le kell ezeket bontani, ahhoz, hogyha mi nem bontjuk le, akkor onnantól kezdve nagyon diffúzzá válik, és nem fog eljutni a célcsoporthoz. Tehát legyünk nagyon egyszerűek és konkrétak az üzeneteink megtalálásában. Még hozok szintén egy amerikai üzletembernek, a Jeff Bezos, nem tudom, hogy kinek mond valamit, az ő neve, az Amazon alapítója. Külön könyv van az ő módszertanáról, ami három mondatban az egyszerűség és ügyfélközpontúságról szól. Az ő leveleit elemezték kommunikációs szakemberek, 24 éven keresztül írt a befektetőknek minden évben sok-sok levelet, és hát sok milliárd forintos, a világ egyik legnagyobb amerikai cégét sikerült létrehozni, az Amazon, és azt figyelték meg, hogy évről évre egyszerűbben fogalmazott. Tehát az elején még 9-10-es gimnazista színnek feleltek meg a szövegei, ez egy tudatos kommunikációs technika, és a végén a legsikeresebb levelei már ez a 7.-8. osztályos szintet lőtte be, tehát annak a szókincsának a mondatszerkesztése, tehát olyan egyszerűen kell fogalmaznunk, hogy ezt mindenki megértse. Ez sokszor sokkal nehezebb, mint egy disszertációs munkának a nyelvezetét megtanulni, mert sokszor ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy végtelenül egyszerűen kell tudnunk fogalmazni, hogy átmenjenek az üzeneteink. Ez az amerikai befektetőknél is bejött, érdemes kipróbálni a saját célcsoportunknál. Na de hogyan tovább, ha már megvan az üzenetünk, hogyan fogjuk ezt közvetíteni? Kommunikációs csapatom gyakran kap olyan megkereséseket, csináljunk róla valami videót, vagy posztoljátok már ki. Egy másik kedvencem, hogy tegyétek már ki az internetre. Akkor szokott olyan lenni, hogy csináljátok nekünk valami plakátot, hajragasszunk ki valamit a folyosóra. Vagy érjük már el a fiatal kollégákat is, hogy csináljunk valami TikTokot. Tehát, hogyha ilyen üzenetekkel találkoztok, vagy esetleg előfordulhat, hogy adtok, vagy adunk, akkor mindig érdemes arra gondolni, hogy tehát egy stratégiában gondolkozzunk. Mindenképp tervezzünk. Szóval, hogy legyenek olyan céljaink, ami mentén kommunikálunk. Tehát az, hogy valamit úgy kilövünk a Facebookra, vagy írunk, vagy éppen kiragasztjuk, mert jól néz ki, az is egy kommunikációs forma, de hogy ez akkor lesz hatékony, hogyha ezeket ezt tervszerűen merünk tervezni, vannak céljaink, smart célokkal, ezeket érdemes a kommunikációra és ezeket a menedzsment technikákat levetíteni, mit, miért, hogyan, legyen konkrét, legyen releváns, legyen számszerű, ugye ebben az évben kiket akarunk milyen kampánnyal elérni, ki a célcsoport, így most felírtam ezt a beteg gyermekkórház kommunikációs célja 2025. decemberéig a gyermekkori függéségek kommunikációja, prevenciója, edukációs tartalmakkal, egy új kommunikációs hatorna bevonásával, és akkor ki a célcsoport, 14-18 éves fiatalok, mi az üzenet, nekünk ez volt az a mozdulj rá a valóságra, milyen kampányeszközöket használunk, itt érdemes mindig újítani, hogyha éppen olyan a célcsoport, nem feltétlenül olyan, tehát valakinek lehet, hogy tényleg a plakát lesz a megfelelő formátum, tehát ővel nem azt akartam lehúzni, csak legyen meg mögötte a tudatos tervezés, és ahhoz szabjuk a megfelelő csatornákat.
Kedves hallgatóink, Rákosi Zsuzsát, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetőjét, valamint Bese Nórát, a Betesda Gyermekkórház stratégiai főigazgató helyettesét hallották. Műsorunkban a Magyar Református Egyház, Betesda Gyermekkórháza és a Magyar Kórház Szövetség által február 13-án megrendezett országos konferencia előadásai közül válogattunk.